Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című sorozatunkban Ezékiel próféta könyvénél járunk, és a mai nap túlzás nélkül mondhatom, egy rendkívüli részletet fogunk tanulmányozni Ezékiel könyve 27. és 28. fejezetéből. Említettem önöknek, hogy ez a könyv négy részre oszlik, és a következő részben, ahol most járunk, a második részben nagy jelentőségű profécia található Tírus királyáról, arról a föníciai városnak, Tírusnak az uralkodójáról, amely az ókorban bizonyos szempontból egy hatalmi központ volt. Az ókorban voltak nagyhatalmak, mint ma az Amerikai Egyesült Államok, ilyen nagyhatalom volt például Egyiptom, vagy még inkább, ahogy telik az idő, és beleérkezünk az időszámításunk előtti 7.-6. Századba, nem is annyira Egyiptom, mint a Mezopotámiában gyökeret vert nagyhatalmak, például az Asszír Birodalom, később az Új-Babiloni Birodalom, de a világon másút is kialakultak hatalmi gócpontok. Ilyen volt a földközi tenger keleti partján Tírus, az a föníciai kereskedőváros, amely helyzeténél, földrajzi helyzeténél fogva, az ott fölhalmozott pénznél fogva, és annál fogva, hogy tulajdonképpen minden kereskedő és minden vagyonos ember és állam kicsit odahordta a pénzét, mert ott volt biztonságban a pénze, amolyan ókori Svájc volt ez, hiszen Tírus nagyon jó földrajzi fekvéssel dicsekedhetett. Tulajdonképpen a tengerben egy sziget volt Tírus, noha volt szárazföldi része is, bevehetetlennek tűnő város volt. Persze a Biblia maga is ismer sok bevehetetlennek tűnő várost, ilyen Babilon, és mégis bevették ugye a csapatok, a médek és a perzsák, és amiről már beszéltünk Dániel könyve 5. fejezetének témájáról, ez a város Babilon is elesett. De itt még nem vagyunk, hiszen most időrendben még Babilon eleste, és Tírus eleste előtt vagyunk. Tíruszt egyébként Nabukodonozor, az új babiloni birodalom feje is több mint 10 esztendeig ostromolta, és aztán, amikor annak szárazföldi részét bevette, több évszázadnak kellett eltelnie, hogy Nagy Sándor megostromolja ezt a tengerszigetbeli Tíruszt is. Ezékiel proféta erről a két eseményről is közölt proféciákat, tehát amelyek pár év, illetve amelyek pár évszázad múlva következtek be, mint történelmi fejlemények, ezekről is van profécia Ezékiel könyvében, de nem erről szeretnék most beszélni, hanem arról a különleges proféciáról, ami a Bibliában rendkívüli és egyedülálló, aminélkül nem tudta volna megírni Madách Imre az ember tragédiáját, sem John Milton az elveszett paradicsomot, aminélkül a Bibliában sok minden nem állna össze, mert ez a profécia egy visszatekintő profécia, de ugyanakkor viszont egy előretekintő profécia is, a gonoszság megszületéséről, a gonoszság elhatalmasodásáról, elterjedéséről és a gonoszság végső sorsáról. Így is mondhatnám önöknek most már néven nevezve, hiszen a Biblia a gonoszságot nem egy elfként hirdeti meg csupán. Jézus Krisztus is, amikor elmondta a búza és konkoly példázatát, és ott elhangzik a kérés, hogy Uram, te jó magot vetettél, honnan a konkoly? Ugye erről szól a példázat, hogy hát Isten megteremtette ezt a világot, és ha Isten jó, ha Isten tökéletes, hát akkor honnan van a világban a rossz? Hát ha te jó búzát vetettél, akkor honnan a konkoly? És erre a Jézusi példázatban is így válaszol Máté Evangélium a 13. fejezetében a gazda, valamely ellenség cselekedte azt. Az ellenségnek fordított bibliai kifejezés a héber sátán szónak a szó szerinti lefordítása, amelyet később aztán görögre diabolos néven fordítottak. A sátán héber szó ennyit jelent, hogy ellenség, a diabolos görög szó ennyit jelent, hogy vádoló. Ez annak az angyal fejedelemnek a neve, akinek a szívében először megfogant a bűn, a gonoszság, és ebbe ad betekintést Ezékiel könyve 28. fejezete. Rögtön olvasom a fejezet elejét. És lőn az Úr beszéde hozzám mondván, embernek fia, mondja Tírus fejedelmének, ezt mondja az Úristen, mivel hogy felfuvalkodott szíved, és ezt mondtad, Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy, és nem Isten, mégis olyátetted szíved, minő az Isten szíve. Kedves nézőink, rögtön ez a felütés megmondja nekünk, hogy a világegyetem keletkezését, amiről a Bibliában nincs sok szó, hiszen hogy az egész világegyetemünk mióta létezik, és hogyan is teremtette meg Isten, ebbe a Biblia nem ad bepillantást, de a világegyetem keletkezését, teremtését követően, amikor Isten nekifogott a földünk teremtésének, még a földünk teremtése előtt a mennyben, a mennyei világban szakadás játszódott le, megoszlás történt, az angyalok rendjében történt ez a megoszlás. Egy angyal fejedelem, egy arkangyal, tehát egy vezető angyal szembefordult az Istennel, és hogy ezt megtudjuk később, Jelenések könyve 12. fejezetéből, az angyalok harmad része követte őt a lázadásban, és már a mennyben, tehát a földünk teremtése előtt ez a lázadás megtörtént. A Biblia, ahogy elkezdődik, nem időrendben mondja el az egész világegyetemről és a földünk teremtéséről szóló beszámolóját. A Bibliánk rögtön a földünk teremtésére tér, tehát nem azzal kezdő, hogy mi volt a földünk teremtése előtt, de a Bibliánk második fejezetében, a 15. versben ott van egy jelentőségteljes kis szó, hogy amikor Isten a 6. napon megteremtette Ádámot és Évát, és helyezte őket a paradicsomba, tehát egy körülhatárolt területre, egy kertbe, hogy az Éden szó fordítása a paradicsom, és ennek a magyar fordítása a kert, tehát egy nagy földrész volt persze ez a kert, körülbelül a mai Egyiptomtól a mai Mezopotámiáig terjedő földrész, akkor az Isten azt mondta, így olvassuk a szövegben, hogy vette az Úristen az embert, helyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát kitől kellett őrizni? Ez a kis szócs, hogy őrizni kellett már a kertet, a földet a teremtéskor, rámutat arra, hogy már a földünk teremtése előtt létezett a gonoszság, nem az ember találta ki a rosszat, nem a földi történelemben ütötte fel a fejét a rossz. Oly sok filozófus, oly sok gondolkodó elmélkedett ezen, hogy vajon mi a rossznak az oka, ember-ember általi kizsákmányolása, a tulajdonviszonyok megváltozása, vagy az emberi érzelmek felbojdulása, vagy az emberi ösztönök elszakadása az állatvilágtól, és a többi, és a többi. Mondhatnám, hogy a modern kor három jellegzetes nagy tanítója, Marx, Freud és Nietzsche, mindegyik másban találta meg a rossznak az okát, a rossznak az eredetét, de annyiban közös ez a három egymástól nagyon elütő gondolkodó, hogy az ember tették felelőssé a rosszért, vagy az emberi történelmet tették felelőssé azért, hogy a rossz itt megszületett a világunkban. Azt szoktam erre mondani, hogy a Biblia az igazi humanista könyv, a Biblia nem az embert teszi felelőssé, illetve az embert annyiban teszi felelőssé, hogy beengedte a földre a rosszat, de a Biblia szerint nem az ember találta ki a rosszat. A rossz, a bűn, amelynek meghatározása János első levele, 3. fejezet, 4. versében egy matematikai pontosságú meghatározás, hogy a rossz vagy a bűn az a törvény áthágása. Tehát az első lény, akinek ez eszébe jutott, hogy a szeretet törvényét cáfolja, a szeretet törvényével szembehelyezkedjen, ez nem ember volt, ez az angyalok fejedelme volt, aki hát akkor még nem is sátán volt, nyilván a sátán nevet később kapta, az, hogy ellenség ezt a nevet később kapta. Tehát Mózes első könyve, 2. fejezet, 15. verse is bizonyság arról, hogy a Biblia tud a jelenségről, hogy a földünk teremtés előtt már megvolt a rossz, megvolt sátán, de ezt a későbbiekben fejti ki, először Ézsaiás könyve 14. fejezetében, és most itt másodszor Ezékiel könyve 28. fejezetében. Tegyük fel a kérdést, hogy miért fordult szembe sátán, a később sátánnál lett angyalfejedelem az Úrral, az Istennel. Mi oka volt arra, hogy a tökéletes Istennel szembeforduljon, és hogyan ment végbe ez a lázadás? Most, hogy felolvasom Ezékiel könyve 28. fejezet 12. versétől az erre vonatkozó részletet, tessenek majd hallgatni és megfigyelni, hogy első rendben Tírusz királyáról szól, egy büszke, felfuvalkodott keleti fejedelemről ez a leírás, ez a gyászének, de rajta keresztül felsejlenek sátán vonásai, sátán cselekedetei, valahogy látjuk, hogy messze túlmegy a helyen és az időn ez a jellemzés, messze többet jelent ez a kijelentés, ez a gyászének, mint Tírus királyának jellemzését, hanem mögötte megjelenik az őt is ihlető hatalom, hiszen minden eltorzult hatalom, minden eltorzult politikai, történelmi hatalom, akár állami hatalom, akár egyházi hatalom mögött Sátán befolyása áll. Így olvashatunk erről Ezékiel könyve 28. fejezet 12. versétől. Embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mondd néki. Így szól az Úristen. Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál. Rakva voltál mindenféle drága kövekkel, kárniollal, topázzal és jáspissal, tárziszkővel és ónixszal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal, és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtettél. Voltál felkent oltalmazó kérub, és úgy állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál. Fedhetetlen voltál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél. Azért levetettelek téged az Isten hegyéről, és elveszítettelek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertésztetted szent helyeidet, azért tüzet hoztam ki bensődből, ez emésztett meg téged, és tettelek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad, rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel. Kedves nézőink, ez tehát a Tírus királyáról szóló jövendőlés, mondom, visszautaló és előreutaló jövendőlés is. Ez a fejedelem eltorzult. A sok pénz, a nagy hatalom teljesen megbolondította, teljesen a gonoszság útjára állította, ahogy ezt oly sokszor megszoktuk a történelemben. A hatalom gonosz, a hatalom természete szerint gonosz, aki ezen a világon hatalmat összpontosít a kezében, a túlságosan sok pénz és a kiterjedt hatalom egyszerűen értelmetlenné és gonosszá teszi azokat is, akik egyébként nagyon bölcsek voltak, nagyon értelmesek voltak. Érezzük a leíráson tehát, hogy messze túlmegy Tírus királyán ez a jellemzés, Édenben, Isten kertjében voltál, Isten mellett voltál közvetlenül, tehát ott látjuk ezt az angyal fejedelmet, aki Istennel szembefordult, aki nagy volt, tehát aki nem egy egyszerű kérub, vagy szeráf, vagy angyal volt, hanem az angyalok fejedelme volt, és valahogy ő is megrészegedett a hatalomtól, megtántorodott a hatalomtól, és az irigység, a nagyra vágyás, az Isten helyébe állás töltötte el a szívét. Ez a nagy kérdés, az első nagy kérdés minden emberi gonoszsággal és a rosszal és Sátánnal kapcsolatban, hogy miért fordult szembe az Istennel. Látjuk a leírásból, hogy Ezékiel próféta itt a hogyant, tehát hogy hogyan fordult szembe az Istennel, hogy egykor ő is bölcs volt, szép volt, igaz volt, de fokról fokra egy más útra tért, önállósulni akart, és egy ellentétes szemléletet hozott létre, és egy ellentétes elvet állított szembe az Istennel. Tehát a hogyant azt látjuk, hogy fokról fokra Isten ellentáborát szervezi meg ez az angyalfejedelem. De miért? De mi oka volt? Miért fordult szembe az Istennel? Hiszen ha Sátán látta, hogy Isten jó, tökéletes, és egyáltalán nem azért teremtett, mert az Isten zsarnok és alávetett lényeket akar teremteni, hanem Isten meg akarta osztani a létezést, és ami a létezéssel együtt jár, az élet örömeit, boldogságát, ezért hozott létre teremtményeket. Isten úgy gondolta, hogy nem elég önmagában, hanem hanem Isten létrehozott ugyanolyan személyesen gondolkodó lényeket, az angyalokat, mennyei fejedelemségeket, mondja Pál apostol, ki tudja, hogy a világ mindenségben mennyi értelmes lény lakik, ezt mi nem tudjuk, de a Bibliából sejthetjük, hogy az embereken, még az angyalokon kívül is talán nagyon sok értelmes lény van a világ mindenségben, csak nem tudunk kapcsolatot találni velük, illetve nem is lehet kapcsolatot találni velük, majd a bűn történelmének lezárulása után kinyílik és kitágul a világ mindenség. De hát mi oka volt Sátánnak, egy értelmes lénynek, aki tudott gondolkozni, tudott fontolgatni, látta előre, hogy hova vezet valami, hogyha azt az utat járják. Miért fordult szembe Sátán az Istennel? Sem ez a jellemzés, sem más jellemzés a Bibliában erre nem ad választ. Még egyszer mondom, kedves nézők, a hogyanra van válasz. A Biblia 4 visszatekintő proféciában a hogyant leírja. Még egyszer mondom, Ezékiel könyve 14. fejezete, Ezékiel könyve 28. fejezete, Ézsajás könyve 14. fejezete, Jelenések könyve 12. fejezete, és maga Jézus Krisztus is mondott egy ilyen visszautaló proféciát, János evangélium a 8. fejezet 44. versében, a hogyant pontosan elénk állítja a Szentírás. Az igazsággal, az Istennel szemben egy hazugság, egy másik igazságnak vélhető dolgot állított szembe. És ez a hazugság terjeszkedett, és ez a hazugság Isten ellen fordult. De hogy miért? Miért születhetett meg a rossz? És miért fordult szembe Sátán az Istennel? Erről a Biblia feltűnően hallgat. És ez a hallgatás nagyon beszédes. Ebben a hallgatásban benn van a következő alapvető és a Bibliában, és egyedül a Bibliában megtalálható magyarázat, hogy a rossznak nincs értelmes oka. Tehát a rossznak, a gonoszságnak, a sátáni lázadásnak nincs értelmes oka. Ha ennek lenne értelmes oka, akkor azt mondhatnánk, hogy maga a rossz is értelmes és jó. De a rossz az rossz. A rossz az felháborító, a rossz az botrányos, a rossznak nem kellene létezni. Amikor az emberi életben tapasztalunk betegségeket, amikor az emberi életben tapasztalunk furcsa gonoszságokat, történelmi gaztetteket, mindannyian érezzük, hogy a rossz, az egy botrányos, annak nem kellene léteznie. Tehát a Biblia erre ezért nem adja meg a választ, mert szeretné azt elfogadtatni az emberrel, hogy a rossznak nincs értelmes oka. A rosszat nem magyarázzuk meg, a rosszat nem mondjuk a rossz, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy létezzék. A rossz az botrány, a rossz az irracionális, de a rossznak az okozója Sátán, egy végtelen nagy bölcsesség, aki viszont eltorzult bölcsesség. Egy óriási intelligencia, aki viszont eltorzult, mert megmaradt az intelligencia és a bölcsesség, de nem maradt meg a szeretet, amiben fejlődhetett volna. A világmindenségben van egy értelmetlen lény, akit sajnos az első emberpár beengedett a világra, akit elfogadtak az emberek, és mindannyian az életünkben is elfogadtunk, hiszen nem Ádám és Éva bűne miatt van csupán itt a rossz a világban, hanem így mondja Pál a Római Levél 5. fejezet 12. versében, ahogy egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, minden ember vétkezett, és mivel minden ember vétkezett, mindenki beleegyezik a rosszba, mindenki megmagyarázza a rosszat, mindenki teszi a rosszat, sajnos Sátán eléri a hármas célját. Sátán kísért, a hazugságaival befolyást kíván szerezni az ember és az emberiség életében, ezt eléri, beleviszi az embereket a rossz dolgokba. A második dolog, amit tesz, hogy vádol, tehát tulajdonképpen amikor belemegy az ember a rosszba, akkor nem megdicséri, hogy milyen jó, hogy rosszat tettél, ami várható lenne a puszta logika szerint, hanem akkor Sátán eltávozik az ember mellől, és rámutat, hogy na te ember, megint mit csináltál, meg milyen rosszat tettél. Mert Sátán nagyon jól tudja, hogy önmagában a rosszat tevés az még csak a rossznak szinte a kisebbik része, a nyomában járó vád, a nyomában járó lelkiismeretfúdás, a nyomában járó összeomlástán a nagyobb rossz az ember életében, és ezt lehet elősegíteni és erősíteni a vádolással. Tehát ezért mondja a Bibliánk új szövetség részében a görög szöveg, hogy ő a diabólosz, a vádoló, aki belevisz a rosszba, és amikor az ember megtesz valami rosszat, utána megérkezik vagy külső emberektől, vagy önmagunk lelkiismeretén keresztül a vád. És a harmadik dolog is, amit tesz, hogy mindezek után letagadtatja magát, és azt mondja, kérem, én nem is létezem, hát az Isten teremtett benneteket így, ilyen gyarlónak, ilyen gyengének, ilyen erőtelennek. Az Isten teremtett egy olyan világot, ahol hát az ember a rosszat teszi, és ez természetes neki. Tehát a vádoló a rosszat át akarja hárítani az Istenre, az Istent akarja felelőssé tenni ezért a rosszért. De Ezékiel könyvének a proféciája közzi velünk azt is, hogy Sátán teremtmény, és Sátán örökké nem lesz. Kedves nézők, a következő kérdés, hogy miért nem semmisítette meg Isten Sátánt, már a mennyben. És akkor nem láttunk volna ilyen borzalmas emberi történelmet, akkor nem láttunk volna világháborúkat, nem láttuk volna a 20. században azt a 200 milliónál is több embert, akit erőszakos halállal haltak meg. Nem emlékezhetnénk ilyen borzalmas emberi történelemre. Isten miért tűrte el a rossznak a terjeszkedését, a létezését egyáltalán? Miért nem semmisítette meg Isten a rosszat? Már a mennyben, vagy a bűneset után, vagy valamikor a történelemben, vagy most Isten miért tűri a rosszat? Nagyon egyszerű ennek a magyarázata, a proféciánkból is kiderül, hogy Isten erkölcsi lázadásnak veszi a rosszat, és erkölcsi lázadás ellen Isten nem alkalmaz erőt és hatalmat. Ugye önök is így vannak a hétköznapi életben, a családban, a gyermeknevelésben, emberekhez való viszonyukban, hogyha valaki önöknek ellent mond, hát úgy gondolom, nem az a helyes emberi magatartás, hogy valaki erőből, meg hatalomból az ő neki ellentmondó ember ellen lázad, és mondjuk megpofozza, vagy megöli. A rossz erkölcsi lázadás és Isten erkölcsi fegyverekkel indult ebbe a küzdelembe. A Biblia szerint Isten elküldte az ő fiát, a történelemben várt az Isten, hogy a rossz megmutassa a foga fehérét, és a történelem egy bizonyos pontján, körülbelül 4000 évvel a teremtés után kibocsátotta Isten az ő egyszülött fiát emberi természetben, a rossztól már meggyengített emberi természetben, a mi természetünkben, és Krisztusnak győzni kellett a rossz fölött. Mi volt ez a győzelem? Úgy, hogy egyszer sem követel rosszat. Úgy, hogy egyszer sem enged ennek az erkölcsi kihívásnak, ennek a hazugságnak. Jézus minden kísértést legyőzött. Jézus minden rosszat elkerült. A keresztfán, amikor elhangzott ez a szó, az ötödik szó volt a keresztfán, hogy elvégeztetett, vagy beteljesedett. Ez egy győzelmi kiáltás volt. Krisztus bejelentette, hogy igen, ő győzött a rossz fölött, és ezáltal oldja meg a rossz problémáját a Szentírás. Tehát nem erővel, nem hatalommal, hanem az erkölcsi kihívásra erkölcsi válasszal. Az Isten, mint egy kavicsot, ha lejtünk, megsemmisíthette volna a rosszat, de tessenek elgondolkozni befejezésül ezen a dolgon. Melyik világ lenne a jobb világ? Egy olyan világ, amelyben nem lenne rossz, de ott lenne a tudatunk, hogy egy olyan ura van a világmindenségnek, aki hatalmat vesz igénybe, ha valaki ellent mond neki. Vagy ez a mai világunk, amely tele van rosszal, mégis mindenki szabadon dönthet és választhat. A mérleg két serpenyőjébe tesszük ezt a két megoldást, úgy gondolom, mégis csak a mai világ mellett szavaznánk. Elviselhetetlen lenne egy olyan világ, amelyben ugyan a jó lenne az Úr, de mindenki tudatában ott motoszkálna a kérdés, hogy olyan ura van ennek a világ mindenségnek, aki csak hatalommal, erővel, kényszerrel tudta volna legyőzni az ellene támadót. De a rossz kérdése nem egy előadáson felvillantható és megoldható kérdés. Gondolatunk fonalát a jövő héten vesszük fel, Ezékiel könyve egy további fejezetét idézve.
Ady Endre, intés az őrzőkhöz. Őrzők, vigyázzatok a strázsát. Csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán s összekeverten, búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátuk néz, aggódva, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él és élni akar, nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres, ostoba feneséget. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakát ma sem engedik felettetni az ember szépbe szőtt hitét. S akik még vagytok őrzők, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát!